És egy nagyon fontos kérdés, mert arról szól a negyedévünk, hogy hogyan állíthatjuk helyre a kapcsolatunkat Istennel. És ez a kapcsolat, ami megszakadt a bűneset miatt, az Isten célja az, hogy visszaállítsa, és szeretne bennünket újra összekötni a mennyei világgal. Ugye most külön váltunk, de lélekben kapcsolatban lehetünk a mennyei világgal, és erről szól meglátásom szerint ez a két fejezete a Szentírásnak. Ez egy bevezető látomás különböző történelmi eseményekhez, de egy különleges fejezete a Szentírásnak. Kicsit hosszabb lesz az ige szakasz, amit tanulmányozunk, de bízom benne, hogy ezért bele fog férni az időbe, és hogy örömünkre lesz az, hogy végig gondolhatjuk azt, hogy milyen is egy mennyei Isten tisztelet, és mi, hogyan, milyen lelkülettel tudunk ebbe belekapcsolódni. Akkor rögtön kezdjük is az olvasást. Nem olvasom föl egyszerre mind a két fejezetet, mert az úgy nagyon hosszú lenne, hanem részenként fogok haladni benne. Ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta. Jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. És aki ült, tekintetre nézve hasonló volt a jáspis és szárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. Tehát akkor vissza szeretnék ide lépni, hogy akkor mivel is kezdődik tehát a látomás, hogy János apostolnak megnyílt a menny ajtaja. És nekünk ez egy nagy kiváltság, hogy valamit a mennyből próbál nekünk visszaadni. Nyilván emberi fogalmakat próbál használni, mert meglátta azt, hogy van ott egy trónszék, és azt olvassuk, hogy volt egy királyi szék, és azon ült valaki, és nagyon különleges, ahogy leírja, hogy miféle színeket látott ott a mennyben. Azt olvassuk először, hogy a jáspishoz és a sárdius kőhöz volt hasonló, a királyi szék körül pedig volt egy szivárvány, ami látszatra pedig a smaragdhoz volt hasonló. És megpróbáltam kikeresni, hogy milyen színeket képzeljünk el. Hát láthatjuk itt, hogy ezek a drága kövek milyen színűek voltak. Ugye nagyon sokan gondolkoznak úgy a mennyről, hogy az valami nagyon unalmas dolog lesz, és unatkozni fogott az ember. De hogy olyan csodálatosak ezek a színek. Láthatjátok ezt az áttetsző ragyogó színt, ezt a szárdiuszt, ami vörösen csillog, aztán az áttetsző zöldet, és más bibliai leírásokban viszont még a kék színt használja, ami a zafír. Tehát, hogy ilyen színekkel van körülvéve a menny. De nagyon különleges, amire szeretnék visszatérni, ami rögtön a legelső mozdanatban egy nagyon fontos tanulság számunkra, hogy a trónszék körül lévő szivárványt nem csak János apostol, hanem más bibliai proféták is láthattak. És bizonyára tudjátok, hogy mikor keletkezett a szivárvány. Milyen történés után, amikor Istennek egy ítéletet kellett végrehajtania, és utána megjelent ugye az özönvíz után ez a bizonyos szivárvány egy óriási ígérettel, hogy soha többé nem fog a Föld elpusztulni vízözön által. És most szeretnék egy kicsit hosszabb idézetet felolvasni azzal kapcsolatban, hogy akkor rögtön legelőször, mikor a mennyre gondolunk, akkor szerintem nekünk nagyon fontos látnunk ezt, hogy ott van mindig egy jelen, egy szivárvány, és az nekünk személyesen, a saját életünkben mit jelent. A mennyei trónt is körülveszi egy szivárvány, és Krisztus feje fölött is ott ragyog egy, annak jelképeként, hogy Isten irgalma körül övezi a földet. Amikor a nagy gonoszság haragra gerjeszti Istent az emberek iránt, Krisztus az emberek közben járul, úgy könyörög az emberért, hogy közben rámutat az égen lévő szivárványra, mint Isten irgalmának és szánakozásának jelére a vétkező ember iránt. Maga Isten is ránéz a felhők között húzódó szivárványra, és megemlékezik örök szövetségéről. A szivárvány Jézus Krisztus szeretetét jelképezi, amely körül öleli a földet, egészen a legmagasabb égig ér, és az embert Istennel, a földet pedig a mennyel köti össze. Gondoljunk mindig erre, és úgy gondolom, hogy azért nagyon fontos erre gondolnunk, mert tényleg annyi gonoszságot látunk magunk körül. Nem tudom, ti hogy vagytok, amikor látjátok ezeket, annyira felháborító dolgok történnek. Most gondoljunk arra, hogy Istennek milyen lehet látni ezt a sok gonoszságot. És azt tudjuk, nyilván nem ebből az idézetből, hanem az egész írásból, hogy Isten mindig a bűnre haragszik, az embert pedig menteni szeretné, és ez a szivárvány pontosan erre utal. Mert ez a kifejezés, hogy körül öleli a földet, az Isten szeretete, a Krisztus szeretete, ez a szivárványnak a jelképe. És akkor mit tanít ez nekünk? Hogyan tekintsünk tehát a mennyre? Hittel tekintsünk fel a trónt övező szivárványra, amely mögött bevallott bűneink, büntetteink felhője lebeg. Az ígéret szivárványa biztosék minden alázatos, töredelmes, hívő lélek számára, hogy élete Krisztuséval egy, és hogy Krisztus egy az Atyával. Isten haragja egyetlen lélekre sem zúdul, aki benne keres menedéket. Isten kijelentette: meglátom a vért, és elmegyek mellettetek. Olvassuk Mózes 2. könyve 12. fejezetének 13. versében. Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt, és megemlékezzem örökkévaló szövetségéről. És akkor ezek után most lépjünk is tovább az írásnak a elolvasásába, a 4. és 5. versre. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székben láttam ülni 24 vént fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák voltak. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki, és 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. Tehát akkor megjelenik az a jelkép, hogy már vannak ott valakik a mennyben, akiket 24 vénnek jelez az írás, győztesként, azokkal a jelképekkel, ami a Bibliában a győzelem jelképe, ugye a fehér ruha és a fejükön az aranykorona. Hát mit is tudunk a 24 vénről? Most próbáljunk egy pár gondolattal rátérni, hogy kik is lehetnek ők, és miért is fontos, hogy ott jelen vannak a mennyei Isten tiszteleten is. Ugye a vén az Ószövetség idejében lelki vezetőknek az elnevezése volt, az Új Szövetségben ők a presbiterek, akiket így nevez az írás. Ugye ha fehér ruhában vannak, és a fejükön győzelmi koszorút, tehát az aranykorona, ez a győzelmi koszorú, ez a bizonyos Stefanus, tehát megtisztult jellemre eljutó győztes hívők ott vannak a mennyben. Vajon kik lehetnek ők? Milyen szempontokat kaphatunk, és egyáltalán miért 24? Talán ez kifejezi azt, hogy az Új Szövetségben 12 törzse volt Izraelnek, az Új Szövetségben 12 apostol, tehát akkor minden valószínűség szerint az őket jelképezi, hogy az Új Szövetség győzteseit, az Új Szövetség győzteseit már előre Isten odajuttatta a mennybe. Hát az Új Szövetség időkből tudunk összesen 3 embert. Ugye az egyik, hogy hitáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Ő lehet tehát az egyik. A következő, ugye Illésről olvashatjuk, hogy felment Illés szélvészben az égbe, mert Isten elvitte őt. És a harmadik személy pedig Mózes, akivel kapcsolatban Júdás levele 9. versében olvassuk a következőt. Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozott, Mózes teste felett vetélkedett, nyilván halála után, amikor Jézus fel akarta volna támasztani, nem mert arra káromról ítéletet mondani, hanem azt mondta: dorgáljon meg téged az Úr. És honnan tudjuk, hogy ő is közöttük lehet? Onnan, hogy a megdicsőüléskor Péter, János és Jakab előtt, amikor Jézus fölment erre a bizonyos megdicsőülés hegyére, akkor ezt olvassuk Máté evangéliumában is: elváltozott, és az ő orcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér volt, mint a fényesség. és íme megjelent ő nékik Mózes és Illés, akik beszéltek ő vele. Hogy a többiek kik lehetnek, ezzel kapcsolatban is kapunk egy támpontot, szintén az evangéliumokból, Máté 27. fejezetéből az 52. és 53. versben a következőt olvassuk. És a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek teste föltámadt. És kijövén a sírokból, a Jézus feltámadása után, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Tehát ezt gondolhatjuk, hogy ők is lehetnek azok, akiknek viszont már nem tudjuk a neveiket. És nagyon különleges, hogy az Efézusi Levél 4. fejezetének 8. versében Pál apostol idézi a 68. Zsoltár 19. versét, mint egy újszövetségi beteljesedő jövendőlést, ami az új szövetségben teljesedett be, hogy Jézus, amikor fölment a mennybe, fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Ugye ezek, akik a fogságból már most megszabadulnak, mert hogy Jézussal együtt fölmehettek a mennybe. Akkor lépjünk és tovább, mert még nagyon különleges dolgokat olvashatunk itt, hogy mit is látott János apostol. És a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz. És a királyi szék közepette és a királyi szék körül 4 élő lény, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, és a második élőlény hasonló a borjúhoz, és a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik élőlény hasonló volt a repülő sashoz. És a 4 élőlény, amelyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnt nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Nagyon különleges leírás, és hát nyilván János apostol küzdött azzal, hogy hogyan adja vissza, amit látott. De gondoljunk arra, hogy olyan megfoghatatlan lehetett, hogy 4 arcú, 4 különböző arcú, szemekkel teljes. Hát én úgy gondolom, hogy azzal küzdött János apostol, hogy leírja azt, amit látott. Minden esetre a Bibliában más kijelentések szerint itt valószínűleg a kérubokról és a szeráfokról van szó, mert olyan mennyei lények, angyalok, akikről hát más bibliai könyvekben is olvasunk. Ugye emlékeztek, hogy az Ószövetségben ezt szemléltette is Isten, amikor a frigyláda fölé kérubot készítetett, 2 kérubot, ugye szárnyakkal. Aztán olvassuk, hogy az Éden kapujánál is kérubok álltak a bűneset után, és tudhatjuk azt Ezékiel 28. fejezetének a 14. verséből, hogy Sátán is felkent oltalmazó kérub volt bukása előtt. Ézsaiás proféta könyvének a 6. fejezetében pedig a szeráfoknak a leírása hasonló a kérubok leírásához. Mindenesetre azt tudjuk, hogy ők 4 vannak, és ők is jelen vannak, és nagyon különleges, hogy párhuzamos leírásokat is olvashatunk a Bibliában. Ezékiel 1. fejezetében, Ezékiel 10. fejezetében, és Ézsaiás 6. fejezetében. Tehát ez is különleges, hogy nem csak az Új Szövetségben, hanem az Ószövetségben is olvashatunk erről. Ugye így olvassuk róluk, hogy lelkes lények. Ennyit tudunk róluk, és azt, hogy megfoghatatlan a kinézésük, a cselekedetük, ugye Ezékiel még különlegesebb dolgokat ír, amiben nagyon sokan sok mindent fantáziáltak. De próbáljuk azért megfejteni, hogy maga ez a jelkép mit is jelenthet, ami számunkra, meg egyáltalán miért is van ez így a mennyben. A 4 arc jelentősége, tehát valamiféleképpen jelképezheti a teremtmények összességét, vagy a mennyei lények jellemzőit összegzi, például, hogy erő, értelem, gyorsaság, teherbírás jellemzi őket, de ennél sokkal többet mi nem tudunk erről mondani, és én sem szeretnék mindenféle találgatásba bocsátkozni. És akkor folytassuk az írásnak a megismerését a 9. és 10. vers szerint. És mikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesett a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádta azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi mondván. 11. vers. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, és tisztességet, és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Mivel is beszéltünk, hogy kik is az a 24-ben, ki az a 24-vén? Ugye a négy lelkes lény azt kiáltja, hogy szent, szent, szent az Úr. De az a 24-vén milyen alapon is volt ott jelen tulajdonképpen a mennyben? Ezek szerint három ember, aki már az Ószövetségből ismert számunkra, fölkerült a mennybe, még Jézus halála előtt. És gondoljunk arra, hogy Jézus halála nélkül volt ugye sok-sok áldozat bemutatás az Ószövetségben, és mindenki feltételes bűnbocsánatot kapott, mert a valódi áldozat még nem történt meg. És ugye akik pedig felkerültek a mennyben Jézus feltámadása után, mindannyian, miért is nagyon hálásak? Mi a mennyei Isten tiszteletnek az átható leglényege? Azt mondja, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert hogy te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Úgy gondolom, ez is egy nagyon fontos mindannyiunk számára. Nem tudom, hogy mennyire küzdöttetek úgy kamaszkorotok körül abban, hogy miért is ilyennek és olyannak teremtett bennünket Isten, vagy lehet, hogy még most is küzdünk azzal, hogy miért ilyenek vagy olyanok vagyunk. De belegondolni abba, hogy ezek a lények, akik már ott vannak a mennyben, azért adnak hálát, hogy a te akaratodért vagyunk mindannyian. Ugye van egy nagyon kedves zsoltárom, a 139. zsoltár, ami azt foglalja magába, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyen formáltatni fognak, holott még egy sem volt meg közülük. Akkor kimondhatjuk azt, hogy mi is hálát adhatunk azért, hogy az Isten akarata, az ő teremtő akarata szerint teremtettünk, és ráadásul olyannak, amilyennek vagyunk. Mert talán sokszor ebben elégedetlenkedhetünk, hogy miért nem ilyen és olyan képességeink vannak. És van egy csodálatos kijelentés ott a 139. zsoltárban, ami azt foglalja magába, hogy titokban formáltattam, és idomítattam, mint egy a föld mélyében, de te már láttad az én alaktalan testemet. És nagyon érdekes, hogy ez az idomítattamnak fordított kijelentés, amit ugye Károly Gáspár ezt a fogalmat találta, ez azt jelenti, hogy szövés vagy hímzés. Tehát képzeljünk magunk elé egy olyan embert, aki szövést vagy hímzést készít, hogy veszi a különböző színű szálakat, és művészként alkot belőle egy csodát, amit mi csodálhatunk, mert hogy képességet kapott arra, hogy abból valami szépet kihozzon. Akkor gondolhatjuk mi ebből, hogy ha mi az ő akaratáért vagyunk és teremtettünk. Mert az a meggyőződésem, hogy ez nem csak a 24 vénre vonatkozik, akik már ott vannak, és ezt már tudják, hanem ez ránk is vonatkozik, hogy Isten olyan képességekkel teremtett mindannyiunkat, és úgy szedte össze a képességeinknek a szálait, hogy abból egy egész személyiség kijöjjön, és a kegyelem által még ez fejleszthető is, hogy a képességeikben fejlődni tudjunk, mert mit is mond a Pál apostol velünk kapcsolatban? Készített nekünk jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. És akkor mikkel tudunk mi azokban a cselekedetekben járni? Hát azokkal a képességekkel, amelyeket kaptunk. És nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok, hogy milyen csodálatos, amikor fejlődni tudunk a képességeikben. Hogy egyszer csak felfedezzük, hogy kapunk egy megbízást, és legelőször azt mondjuk rá, hogy na, én ezt nem tudom megcsinálni. Én erre képtelen vagyok. De egyértelmű, hogy az nekünk adatott. És mit szoktatok ilyenkor csinálni? Mit szoktunk ilyenkor csinálni? Hát akkor könyörgünk, hogy Uram, ha ez most az én dolgom, akkor kérlek, adj ehhez nekem képességet. És megkapjuk, és ebben fejlődni fogunk. És ugye ezek a teremtmények, akik ott vannak, akik elismerik már, hogy hogy te méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet, erőt, mert te teremtettél mindent, és mi is a te akaratodért vagyunk. Bár csak azt értenénk meg, hogy a mennyei Isten tiszteletből, ez egy olyan nagyon fontos gondolat nekünk, hogy akkor kik azok az emberek, akik olyanná válnák, hogy Isten oda tudja majd őket vinni a mennybe. Azok az emberek, akik ugyanerre a meggyőződésre jutnak a saját életükben. Hogy eljutnak oda, hogy igen, én személyesen a te akaratodból teremtettem. Minden tudtál rólam. Ugye ez egy csoda, hogy ahány földre született ember van, azokról Isten mindenkiről tudott. És mindenkinek készít jó cselekedeteket, hogy azokban járjon. És azt gondolom, hogy amikor ezt Isten megismerteti velünk, és ezért mi kifejezzük a hálánkat, akkor ezáltal mi részesei lehetünk a mennyei lények dicséretének. És ezt már tulajdonképpen itt ezen a földön gyakorolhatjuk meg, Isten erre el tud bennünket juttatni. De folytassuk a következő fejezettel, mert ugye ez a két fejezet összetartozik, egyértelműen, hogy nem ér véget a látomás a negyedik fejezetben, akkor az ötödik fejezet első versében egy különleges jelenetet látott János apostol. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Hát nagyon hálás vagyok, hogy találtam egy ilyen ábrázolást, mert ugye olyan nehéz nekünk ezt elképzelni. Nyilván ezek megint csak emberi fogalmak, ugye János apostol korában tekercsek voltak. Tehát minden tekercseken volt, és ugye azért mondja, hogy belül és hátul be volt írva, tehát hogy rengeteg írás volt rajta, de le volt pecsételve 7 pecséttel. És ezek után, és ugye valakinek, ugye ott volt a királyi székben ülőnek, aki nyilván az atya, ugye János apostol itt nagyon, nagyon óvatosan fogalmaz, csak annyit mond, hogy aki ül a királyi székben. Itt is azt mondja, hogy aki ott ül a királyi székben, őt nem írja le. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki, sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására, és elolvasására, és ránézésre sem. Ugye annyira különlegesek ezek a leírások, hogy akik így látomásokat kaptak, hogy mennyire valóságosan átéltek ott, nem csak látott dolgokat, hanem mély érzelmeket. Mert János apostol, aki oda került a mennybe, látomás állapotában, azt látja, hogy ez valami nagyon fontos dolog lehet. Mert ha a királyi székben ülő nyújtja ezt, hogy itt le van pecsételve valami, valamilyen írás, ami még nem következett be, nem nyitattak fel a pecsétek, mert ugye nyilván abban a korban ugye lezárták pecséttel, és utána fel kellett nyitni ahhoz, hogy olvasható legyen. Ugye hát ma is, ha hivatalos dolgokat kapunk, le van pecsételve, és attól hiteles, hogy le van pecsételve. Na, de itt fel kellett nyitni, mert ez egy zárt dokumentum volt. És senki sincs. De azt érzékelte, hogy ha a királyi széken ülő nyújtja, akkor ez egy nagyon fontos dolog. Mi lehet ez a 7 pecsétes könyv? Ugye mindannyian tudjátok, gondolom, hogy a 7-es az a teljesség száma. Tehát valamiféleképpen újra a teljességet fejezi ki, mint az is, hogy az Isten szent lelkét, akit úgy ábrázolt a látomás, hogy ott volt az isteni 7 lélek is a királyi szék előtt. Ugye máshol is olvassuk az Ószövetségben is, hogy a 7 lélek. Tehát a szent léleknek a személyét jelenti így. Tehát ugye ezt nyilván János apostol is ismerte az Ószövetségből, hogy a 7-es szám az a teljességnek a száma, de ha senki nem bontja föl, akkor mi lesz itt? Mi lesz az emberi történelemmel? És nyilván ez az írás valamiféleképpen a megváltási tervet tartalmazhatta. Konkrétan, mert azt mondta, hogy én megmutatom neked, hogy mi lesz ezután, na de hogy akkor mi lesz, ha senki nem tudja fölbontani? Sőt, sem elvenni, sem még ránézni sem. Tehát nyilván az emberi történelemben megvalósul a nagy küzdelem, A bűn és az igazság között a megváltási tervnek a földi megvalósulását tartalmazhatta ez az írás, és János apostolt nagyon megviselte. Akkor nincsen megoldás arra, hogy valaki ezt levezesse és fölnyissa, és megtörténjenek? És akkor az 5. és 6. vers szerint így olvassuk, és egy a vének közül mondta nekem, ne sírj, mert íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És láttam a királyi szék és a 4 élő lény között, és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölettet, 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. Figyeljétek meg, hogy egy mennyei lény kérdezi, hogy ki volna méltó, és akkor ki válaszol, mikor látják, hogy János apostol sírva fakad, hogy itt nincs megoldás az embernek. Na de látja, hogy van, mert már ott van 24 ember, akkor csak van megoldás, és akkor egy vén szólal meg. Egy olyan ember, akit a győzelme nyomán már Isten oda juttatott. És mit mond neki? Ne sírj. Mert van megoldása az emberiségnek. Győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. Tehát akkor nagyon fontos megértenünk, hogy kinek a jelképe a Bibliában ez a 2 jelkép. Ugye Jézus mutatják be, ószövetségi messiási jövendőlés az első, Júda oroszlánja, ugye az állatok közül ugye az oroszlán az állatok királya, tehát így mutatja be a Szentírás, hogy a Júda nemzetségéből való oroszlán az, aki Jézus Krisztus, Dávid gyökere, az pedig Jelenések könyve 22. fejezetének a 16. verse azonosítja, hogy ő Dávidnak a teremtője is, mert az írás szerint nem az atya teremtett, hanem Jézus Krisztus. De figyeljük meg, hogy János apostol egyszer hallott egy mondást, hogy mondta egy vén, hogy ki az, ne sírj, mert van megoldás, és utána mit látott? A királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölettet. Gondoljunk arra, hogy ezek milyen ellentétes jelképek. A legerősebb állat, aki a teremtő, és utána megöletett bárány. Méghozzá egy olyan megöletett bárány, akit ugye így mutatott be Keresztelő János, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi elveszi a világ bűneit, és hogy ő teremtőként vállalta ezt az áldozatot. Ez egy óriási dolog. És ugye az, hogy 7 szarva van, ugye a szarv az mindig a hatalmat jelképezi, ez egyszerűen jelképes kifejezéssel azt mondja, hogy a hatalom teljességével bír, hogy 7 szeme van, el is magyarázza, hogy az az isteni Szentlélek, tehát egy Szentlélekkel teljes személy volt, földön jártakor is, mert hogy itt a földön valósult meg az ő megváltó áldozata. Hogy ő megelt bárányként volt Júda oroszlánja, és maradt a teremtő. És akkor nézzük a folytatást, és mikor elvette a könyvet a 4 élő lény, és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak voltak jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból, nyelvből és népből és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És láttam és hallottam, a királyi szék, az élő lények, és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő szavuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Ja, bocsánat. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett lény, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a királyi székben ülőnek, és a báránynak áldás, és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény mondta, ámen. És a 24 vén leborult, és imádta az örökkön örökké élőt. Ugye szeretnék visszamenni a legelejére ennek az éneknek, ami a mennyben hangzott. Miért is mondja azt János apostol, hogy egy új éneket énekelnek? Mire vonatkozóan? Mert hogy látta a megölt bárányt. És azt mondja, hogy ez, hogy az Isten talált megoldást arra, hogy az ember hogyan meneküljön meg a bűnből, és hogyan tudjon eljutni ebbe a mennyei világba, a megváltás és a munkálkodás, az ő munkálkodása és a helyreállításunk által, ezt tulajdonképpen Krisztus áldozatának köszönhetjük mindannyian. És engem nagyon elgondolkoztatott ez, hogy hányszor gondoljuk végig ennyire komolyan ezt a dolgot a saját életünkben, amit János apostol átélt. Mi lenne velünk, ha a bűneink nyomán nem lenne lehetőségünk bűnbocsánatot kapni, és részesülni a megváltásban? És én azt kívánom, hogy mindannyian tudjuk ezt végig gondolni. Hogy nem kell sírnunk a bűneink miatt sokáig, csak addig, amíg eljutunk a bűnbánatra, és igazi sírásunk van. Hanem tekintsünk hittel arra, amit itt is láthatunk a mennyei lények részéről, hogy ők egy új éneket énekeltek. És bárcsak mi is tudnánk nagyon sokszor ilyen új éneket énekelni teljes átéléssel, hogy van megoldása az életünknek. És az egész világnak is, mert amit itt olvashatunk a legvégén, ez vajon mikor fog megvalósulni? Hallottam, hogy minden teremtett lény, ami a mennyben, a földön, a föld alatt, a tengerben, és minden, ami azokban van, ezt mondja. A királyi székben ülőnek, a báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. Tehát legvégül minden teremtett lény elismeri, hogy volt lehetőség, volt megoldás, és méltó az, aki ezt a megoldást elhozta az ember számára. És akkor összegezni szeretném egy pár gondolattal ennek a csodálatos betekintésnek a mennybe, ami személyes életünkre vonatkozó üzenetét. Tehát egyetlen teremtmény sincs, aki az elveszett emberiséget megmenthette volna, egyedül Krisztus Isten fia. És ezt fontos értékelnünk, hogy ő ezt teremtőként tette meg. Hogy ilyen hosszú időn keresztül a sötét földre eljött, és vállalta a megpróbáltatások útját, a kísértések útját, és ezt a kínos kereszthalált, a második halál ítéltét, hogy nekünk ne kelljen azt elviselnünk. És mivel példa számunkra a mennyei lények szüntelen példája, én arra vágyakozom, hogy Isten segítsen meg bennünket, hogy már mi ezen a földön tudjunk abba beilleszkedni, ebbe a mennyei világba olyan módon, hogy a megváltási terv megvalósításáért Jézus méltó a mi dicséretünkre és hálánkra, és ha be akarunk jutni ebbe az országba, akkor szükséges, hogy eljussunk erre a dicsőítő, hálás lelkületre. És azt gondolom, hogy ez nagyon komolyan segít bennünket abban is, hogy ne emeljük magunkat mások fölé, akik esetleg még nem ismerik a megváltás titkát. Tudván az, hogy minket is megváltott. Mi is megváltásra szoruló emberek vagyunk. De mondhatjuk azt az örömhírt, amit egy vén mondott János apostolnak, hogy van megoldás, ne sírjatok. Csak menjetek oda, ahol a megoldás van. És akkor legvégül még egy idézetet szeretnék felolvasni. Az angyalok örvendeznek, amikor tekintetük Isten szeretetének drága jelére irányul. A világ megváltója is a szivárványra tekint, hiszen ő volt az, akinek közreműködésével az ív az embernek adatott ígéret szövetségi jeleként megjelent az égen. Maga Isten is a szivárványra fordít tekintetét, és megemlékezik az emberrel megkötött örök szövetségéről. Amikor a csodás látványra függesztjük szemünket, örvendezhetünk Istenben, és bizonyosak lehetünk felőle, hogy ő is szövetségének jelét nézi, és megemlékezik földi gyermekeiről. És most ennek az idézetnek a legvégét szeretném különösképpen zárásként hangsúlyozni. Az Úr jól ismeri próbáinkat, bajunkat és nehézségeinket. Reménykedhetünk, hiszen Isten szövetségének szivárványa felettünk ragyog. Isten soha nem feledkezik meg a gondjaira bízott gyermekeiről. Kívánom azt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülünk, és bármilyen nehézség van az életünkben, sok próba és sok baj, akkor bárcsak tudnánk fölemelni a mi tekintetünket, amire Jézus is tanított, hogy ne nehezedjen meg a mi szívünk az élet gondjai miatt, mert akkor nehezedik meg, ha csak lefelé nézünk. De ha hitben föltekintünk erre a szivárványra, akkor ez mit is üzen nekünk? Reménykedhetünk, hiszen Isten szövetségének szivárványa felettünk ragyog. Isten soha nem feledkezik meg a gondjaira bízott gyermekeiről. Én kívánom, hogy ez a bizalom legyen bennünk. És ennek nyomán keletkezik a mi én lelkünkben is ez az ének, hogy méltó vagy, Uram, mert a Te akaratodért vagyok én is, és köszönöm a megoldást, amit elhoztál. Amen. Istenünk, köszönjük szépen, hogy vágyódhatunk a mennybe, amikor elolvassuk ezt a különleges leírását a Szentírásnak, hogy micsoda hálaadás, micsoda dicséret hangzik ott a mennyben azoknak a lényekről, a részéről, akik sokkal jobban átlátják ezt az emberi történelmet, és ezt a különleges megoldást, ami a megváltás tervének a megvalósulása, Jézus Krisztus áldozata. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy ez soha ne homályosuljon el előttünk. Köszönjük szépen, hogy Jézus Krisztus úgy győzött, hogy megalázta magát egészen a keresztfa haláláig, hogy meghozta értünk az áldozatot. És ha benne bízunk, és odafordulunk hozzá, hogy teremtsen bennünk bűnbánatot, és adjon nekünk bűnbocsánatot, akkor eltöröltethetnek majd a manapon a mi bűneink. És odajuthatunk mi is ebbe a csodálatos világba. És tehetsz bennünket földi gyarló, bukdácsoló, kísértésekkel küzdő embereket királyokkal és papokká. Kérlek, Istenem, segíts, hogy ez soha ne halványuljon el a szemünk előtt. És köszönjük neked azt a szivárványt, ami a mennyben is ott van. Kérlek, segíts valóságnak venni minden egyes élethelyzetünkben, hogy ez a szivárvány megmutatja nekünk azt a szeretetet, azt a kegyelmet, ahogyan Krisztus hozzánk és minden emberhez viszonyul. És köszönjük neked, Urunk, hogy le fogod zárni ezt a földi történelmet, és a tiédet oda viszed ebbe az országba. Kérlek, segíts, hogy ez különös reménységgel töltsön el bennünket. És ahogy énekeltük is, valóban úgy éljük az életünket, hogy ez a föld nem a mi igazi hazánk, hanem a mennyei otthon, a mi otthonunk, ahová szeretnél bennünket eljuttatni. És bárcsak mindig úgy éreznénk, hogy ez a legnagyobb ajándéka lehet az életünknek, és ez mindent megér. És ehhez képest pillanatnyi könnyű szenvedés a mi földű életünk. Vezess minket, Urunk, ilyen látásra és ilyen lelkületre, ami megváltó nevében kérünk, hogy cselekedd meg ezt értünk, és köszönjük, hogy megteheted. Legyen ezért áldott a te neved. Amen.